Folytatjuk Paksi témával, ahogy ígértük, áttérünk a nukleáris témakörre. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára van a vonalban velünk. Jó reggelt, Attila!
Jó reggelt, jó reggelt!
Jó reggelt, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen nincs olyan hét, hogy ne kerüljön címlapra a Paksi atomerőmű vagy a Paks 2, és időnként szeretjük szakértővel veled átbeszélni, hogy pontosan mi zajlik körülöttünk. Orbán Viktor miniszterelnök ugye bejelentette 3 új gázerőmű építését Magyarországon. Ez, hozzá kell tegyem, nem növelte a paksiak körében a Paks 2-be vetett bizalmat, de hát, ha te meg tudsz bennünket nyugtatni. Ugyanakkor Szijjártó Péter olyan tárgyalásokat folytatott Franciaországban a Framatom nevű, ugye a nukleáris ágazatban atomerőművek tervezésével foglalkozó céggel, hogy az növelje a Paks 2 beruházásban a francia szerepvállalást. Mindkét eseményről szeretnénk megkérdezni a véleményedet. Aztán tegnap ugye a Portfolio.hu-n délután jelent meg a cikk, hogy történelmi rekordot hoztak össze Magyarországon a naperőművek és Paks. Ilyenkor paksiak mi megint örülünk, hogy ott vagyunk, és pozitívan és szépen írnak rólunk. Melyik témával kezdjük? Melyik a kedvenced, kedves Attila?
Bármelyikkel kezdhetjük, amelyik úgy gondolod, hogy a leginkább foglalkoztat benneteket a háromból.
Szerintem a gáz az mindenképpen nagyon fontos, tehát mi van ezzel a 3 gázerőművel, amiknek azt hiszem az együttes kapacitása 1500?
Igen, itt 300x500 megawattról van szó. Az a helyzet, hogy én erről többször beszéltem már korábban, hogy a 2020-as energiastratégia a mi számításaink szerint alul tervezte a hazai erőművi kapacitásokat. Azt feltételezte, hogy továbbra is jelentős marad a villamosenergia importnak az aránya. Semmelyik másik európai ország sem tervezte ennyire magasra a folyamatos importot. És ebben a tekintetben a 2020-as energiastratégia szerintem eléggé kiszolgáltatott helyzetben tartotta Magyarországot. Ugye most is magas az importnak az aránya, de az, hogy ezt 2030-40-re ugyanígy gondoljuk, ez nem biztos, hogy szerencsés. És hát ez a jelenlegi helyzet, ami a háború kapcsán kialakult, és az ellátási kérdések, ellátásbiztonsági kérdések, ezek szerintem felerősítették ezt a problémát, amit említek, és emiatt is született az a döntés, hogy további kapacitásokat kell létesíteni. Most persze nyilván sokakban felmerül a kérdés, hogy na de hát gázra, ha pont a gázra, amiből szintén ellátási hiányokkal nézünk szembe.
Hát majd Makó alatt kitermeljük.
Hát igen, ugye van egy olyan törekvés, hogy a magyarországi kitermelésű földgáznak az arányát növeljük meg 5% ponttal. Ez önmagában nem fogja ezt a problémát megoldani. Azt kell mondjam, hogy sem klímavédelmi szempontból, sem pedig ellátásbiztonsági, sem pedig ár szempontból nem mondanám azt, hogy a gázerőnek építése a lehető legjobb megoldás, de egy kényszerhelyzet van. Tehát azt látni kell, hogy kényszerhelyzet van. Nagyon hosszú ideje, nagyon nagy mennyiségű áramot importálunk, és rövid idő alatt új erőművet építeni úgy, hogy az ténylegesen magas rendelkezésre állású legyen, sajnos csak földgáz alapon lehet. Ugye lehetne még szénbázison is, de a szén az annyira a tiltólistán van, és annyira szeretné minden európai ország a 2020-as éveknek a közepére, tehát néhány éven belül már kivezetni az energiamixből a szenet, hogy szénbázisra nem lehet igazán ilyenre gondolni. És ne felejtsük el, hogy a taxonómia rendelet kapcsán mégis az Európai Bizottság nem csak az atomerőműveket tette be a fenntartható energiaforrások közé és a fenntartható finanszírozással illethető energiaforrások közé, hanem a földgázt is, mint átmeneti technológiát, és nyilván itt a kormánynak azt is néznie kellett, hogy az RRF alapokból, tehát a felzárkózás a koronavírus járvány utáni válságból való kilábalásra szolgáló pénzügyi alapokból lehet-e ilyen projekteket finanszírozni. És mondok még egy aspektust, ami szerintem indokoltá teszi ezeket a gázerőműveket, hogy éppen az atomerőmű építés hívja fel arra a figyelmet, hogy a rendszerben lévő tartalékokat növelni kell, azokat a rugalmas forrásokat, amelyek gyorsan indíthatóak, és adott esetben egy kieső, nagyobb egységnek a szerepét át tudják venni a villamosenergia piacon, szóval ezeket a kapacitásokat növelni kell. Ez is indokolja azt, hogy gázerőmű épüljön. Azt tudom mondani, hogy semmiképpen nem a Paks 2 alternatívája ez a gázerőmű építés. Tudni kell, hogy a gázerőművek, ahogy az előbb már említettem, gyorsan megépíthetőek, és viszonylag kisebb a beruházási költség, de nagyon magas az üzemeltetési költség, és ennek következtében a villamosenergia egységköltsége, amit előállítanak ezek az erőművek, az is magas lesz, főleg, hogyha magasan stabilizálódik a földgáznak az ára. Tehát itt lesz majd rajtunk egy árkényszer is, hogy azért ezeknek az erőműveknek a használatát amennyire lehet szorítsuk vissza ennek érdekében, hogy azért az árak azok ne legyenek nagyon magasak. Szóval egy kényszer pálya, én teljesen értem, hogy ez miért szükséges. A Paks 2-t meg kell csinálni további, a tömörülő kapacitások kellenek a magyar villamosenergia rendszerbe, akkor is, hogyha ez a 3x500 megawattnyi gázerőmű megépül.
Attila, bocsáss meg, akkor mi csak azt akartuk meghallani, hogy nyilván egy új Paks 2-es blokk kiesése miatt kell ennyi tartalék kapacitásnak lenni, mert majdnem a 3 fedi le az egyet, nem? A másik pedig...
Tehát ez egy aspektus, nem ez a fő ok, de ez is egy aspektus, ami indokoltá teszi ezeket a beruházásokat.
A másik pedig az, hogy ha már mondtad az árképzést, ma azt mondják, hogy a villamos energia ára túlságosan a földgáz árához van kötve, ezért is történtek ilyen anomáliák. Úgy hallottam, hogy próbálja ezt Európa leválasztani egyiket a másikról, sikerülni fog-e, vagy ezzel, hát hogy mondjam, még vágjuk magunk alatt a fát?
Ugye a villamosenergia piacon a földgáz nagyon sok állapotban ármeghatározó. Az azt jelenti, hogy a földgáz erőművek adják azt az úgynevezett merit order görbén azt a metszéspontot, ami meghatározza, hogy az adott negyed órában vagy az adott órában mennyibe kerül a szabad piacon a villamosenergia. Tehát a földgáz igenis meghatározó, éppen azért, mert hogy rugalmas, és nagyon sok esetben a földgázbázisú erőművek egyenlítik ki a rendszerben az egyenlőtlenségeket. Szóval én azt gondolom, hogy a földgáz erőművek továbbra is ármeghatározók maradnak nagyon sok rendszerállapotban. Igen?
Ez most, amit te elmondtál, ez azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt az összeget kapja, amelyik az utolsó belépőnek kerül mondjuk a piacon a villamosenergia előállítása, nem?
Igen, tehát
csak hogy aki nem érti, hogy hogyan működik a rendszer, tehát hiába termelek én valamit 5 forintért, ha az utolsó belépőnek 40 forint az önköltségi ár, és annyiért hajlandó villamos árat termelni, vagy villamos energiát termelni, akkor mindenki ennyit fog kapni.
Igen, mert valójában az úgynevezett változó költségek bázisán számolnak el, tehát az ajánlatot ezek az erőművek, vagy a szolgáltatók a változó költségeik alapján teszik, és mégis a piacon az adott időszakra vonatkozó ár úgy alakul ki, hogy aki az utolsó ajánlatot tette, amire még éppen szükség van, az az ár lesz az adott időszakban, az adott negyed órában vagy órában a meghatározó.
Térjünk át a Framatom kérdése. Itt mi erről már egyébként veled beszéltünk, hogy mennyi annak a realitása, hogy a Siemens nélkül is meg tudja csinálni a Framatom. Van-e lehetőség arra, hiszen ha én valakivel együtt dolgozom, az valószínű azért van, mert ketten együtt tudjuk azt a projektet megcsinálni. Hogy látod ezt a helyzetet?
Tehát, hogy ezeknek az orosz erőműveknek az építéséhez kapcsolódóan nagyon sok tapasztalat van a német-francia irányítás technikával. Kínában, Oroszországban is német-francia biztonsági irányítás technikával épültek meg ezek az erőművek. Úgyhogy ez teljesen indokolt volt és szükséges, hogy Magyarország, a magyarországi projekt tekintetében is ez a döntés született, hogy a Framatom Siemens szállítsa ezt a biztonsági irányítás technikát. Ugyanakkor látjuk, hogy a német kormánytól nem tudta megkapni a projekt az engedélyt. Az a baj, hogy a német kormány nem mondott se igen, se nemen, tehát nem tudjuk, hogy mi van, és ebben a helyzetben szerintem indokolt volt a magyar kormány lépése, hogy akkor megkeresse az alternatívát. A franciák tudják ezt adni, hiszen számos olyan francia atomerőmű van, ahol nincsen német rész az irányítás technikában. Tehát ezt tudják a franciák önállóan is szállítani. Én továbbra is reménykedem abban, hogy a német kormány is ezt fér, és kiad egy pozitív határozott ebben az ügyben.
Tehát ezek után logikus is lenne, mert így is úgy is megvalósul, így se úgy se tudják padoztatni Paks 2-t, akkor már legyen legalább hasznunk belőle, nem?
Igen, bár őszintén szóval a jelenlegi német kormány zöldekkel ebben a koalícióban egy csomó nem racionális döntést is hozott az elmúlt időszakban, úgyhogy nem biztos, hogy ennyire feketé-fehérre le lehet vezetni ezt a döntést, ahogy említette, tehát szerintem az ő fejükben valami más jár, csak éppen az a bajunk, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi jár a fejükben.
Hát de Németországban is kezd változni az atomenergiához való viszony, nem? Független attól, hogy ez egy politikailag igen vékony jég.
Hát nézd, az igazság pillanata el fog jönni nagyon-nagyon rövid időn belül, hiszen annak a három még működőképes atomerőmű blokknak a további üzemeltetésére a kormány végül is április 15-éig adott haladékot. Ez most már három héten belül elkövetkezik, és én nem látom azt a nagyon intenzív vitát, amiből azt tűnne ki, hogy ezt az április 15-éi határidőt meghosszabbítanák. Nem zárom ki, de nem látom ennek a nyomát a német sajtóban. Úgyhogy én úgy látom, hogy a német kormány az zöldekkel a koalícióban teljesen elkötelezett az atomenergia kivezetése mellett.
Értem. A harmadik kérdés, ugye egy dolgot mondtál már az első téma kapcsán, a Magyarország import szükségletét, és hát olyan dolgot találtam ugye ebbe a tegnapi portfóliós cikkben, ami nagyon izgalmassá teszi ugye a dolgot, exportáltunk. És állítólag széndioxidmentes. Nem azt mondom, hogy nem szoktunk exportálni, de állítólag 15 éve, amióta meg lehetett nézni a rendszerben, lehetett annyit látni, hogy ilyen sokat még nem exportáltunk, és mindez hát karbonsemleges módon történt. Hogy lehetséges az, hogy ilyenkor kiszorítunk valami gázerőművet? Mert ugye mindenki arra számít, hogy a magyarok majd vesznek, nem pedig adnak.
Hát ehhez látnom kellene a pontos adatokat ezzel a tegnapi rendszer állapottal kapcsolatban.
A szombati, bocsánat, az a pontos.
Köszönöm. A szombati napra vonatkozóan a határkeresztező kapacitásokra is. Annyit tudok csak mondani, hogy az ilyen rendszer állapotok azok gyakoriságukban növekedni fognak a következő időszakban. Nyilván egyre épülnek be a naperőművek. Most, hogy megyünk bele a tavaszba, egyre több olyan nap lesz, amikor nagyon szépen süt a nap, és még alacsony a hőmérséklet, mert ugye ezeknek a fotovoltaikus celláknak a hatásfoka a hőmérséklet növekedésével csökken, tehát nem a július-augusztus a legkedvezőbb ebből a szempontból, hanem inkább ezek a hűvösebb tavaszi napok, amikor nagyon jól süt a nap. Szóval lesznek még ilyen állapotok. Nyilván a hétvége az izgalmasabb, mert hogy hétvégén kisebb az országnak a villamosenergia igénye, kevesebb iroda, kevesebb a vízem működik. Úgyhogy lesznek még ilyen állapotok, lesz lehetőségünk szerintem ezt közelebbről tanulmányozni. Az egészen biztos, hogy hosszú távon is a napenergia és az atomenergia együttműködése fogja meghatározni a magyar villamosenergia rendszert, és a környékbeli országokban is ez egyre inkább így lesz. Úgyhogy elképesztően fontos, hogy rugalmas kapacitások legyenek a rendszerben.
Hát, mint a gáz, ugye, amiről beszéltünk.
Hát, vagy inkább még rugalmasabb olyanra gondolok, ami nem csak 0 és 100% között, hanem plusz 100% és mínusz 100% között is változtatható. Tehát itt arra gondolok, hogy tárolókra lesz szükségünk, de nagyon. Tehát mind akkumulátoros, mind pedig szivattyús tázós vízerőművek nagyon-nagyon kellenek a magyar rendszerbe, hogy ezeket a rövidebb ideig tartó és a rendszer működtetése szempontjából bonyolultabb helyzeteket át lehessen hidalni.
Bocsáss, még egy kérdésünk lenne, lehet, hogy ez nem igazán a te területed, de hát ezt meg szoktad mondani. Nagyon sokszor beszéltünk itt Paks környékén még az atomerőmű által termelt hát melegvízről, mint felhasználási lehetőség, mondjuk úgy szoktuk itt hívni, hogy hulladékhő. Te ebben mennyire vagy képben, mennyire reális ez a dolog, mert ugye annak idején volt róla szó, hogy akár még Szekszárdra is visznek belőle, viszont nem nagyon látjuk ezt, de a gázzal szemben hát nem lenne egy rossz alternatíva, pusztán csak azért még az ártól is függetlenül, mert ez csak tőlünk függ.
Ugye az atom, tehát itt ketté kell választani, mert van hulladékhő, meg van távhő. Például a Paks városába jutatott hő az nem hulladékhő, hanem az egy olyan magasabb hőmérsékletű távhőellátó szolgáltatás, ami bármely városban, hogyha eljutatható lenne a távolság függvényében, akkor ott mind a használati meleg vízellátásban, mind pedig a fűtésben nagyon fontos szerepet tudna játszani.
De bocsáss meg!
Régóta működik.
Ha nem hulladékhő, akkor ha nem távhő, akkor ez mit jelent, hogy az atomerőműnek a villanytermelését ért áldozunk be fűtést meg melegvizet?
Jól látod, tehát azért kell ezt külön választani, mert a hulladékhő alatt nagyon sokan azt értik, hogy ugye a Dunába el kell vezetnünk valamennyi hőt, ahhoz, hogy ez az úgynevezett hőkörfolyamat, amin az atomerőmű működése alapszik, az működni tudjon, de az a hő, amit kidobunk a Dunába, az olyan alacsony hőmérsékletű, hogy azzal valójában már nem tudunk mit kezdeni. Tehát most, ha visszavezetünk a Dunába, mondjuk a jelenlegi rendszerállapotban, nem tudom mennyire, 18 fokos vizet mondjuk, vagy nem tudom, nagyjából most talán ennyi lehet a 15 és 20 fok között lehet a visszavezetett víznek a hőmérséklet. Mindenki érti, hogyha én a házban, a lakásban, mondjuk Pakson a lakótelepen szeretnék 21 fokot tartani, vagy szeretném, hogy a használati melegvíz meg legyen melegítve 40 vagy 50 fokra, akkor azt azzal a hővel, amit 20 fokon jelenleg kivezet az atomerőmű a Dunába, nyilvánvalóan nem lehet megoldani. Tehát a Paksi távfűtés jelenleg nem a Dunába elvezetett hő egy részével működik, hanem azt úgy hívjuk, hogy a turbinának az egyik megcsapolásán veszünk ki annyi gőzt, hogy azzal aztán ezt a magasabb hőmérsékletű meleg vizet ezt elő lehessen állítani. Ez ténylegesen, jól mondod, ez részben csökkenti az atomerőmű által megtermelt villamos energiának a mennyiségét, de hát ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy az atomerőműnek itt két terméke van. Van a villany és van a hő. Mind a kettő mégis abból a hőből származik, amit a reaktor maga a makasodás során előállít. Ez két különböző hőmérséklet szint, tehát a Dunába elvezetett hőnek a hőmérséklete és a távfűtésre használt hőnek a hőmérséklete, és ez óriási különbséget tesz ebben a rendszerben.
És gazdaságosság szempontjából mi a jobb, hogyha az ott esetben hőként jön ki, vagy a megtermelt áramot jobban el lehetne adni, vagy hogy mondjam, tehát hogy gazdaságosabb lenne az áram termelés, mint a hő eladás, hogy úgy mondjam, tehát melegvíz eladás. Nem tudom, hogy ezt tudod-e, vagy...
Ezeket a kérdéseket, hogyha a piaci folyamatok határozzák meg, akkor nyilván kiegyenlítődik, tehát úgy árazódik be, hogy mind a két termék nagyjából ugyanannyi bevételt hozzon az előállított hőnek a mennyiségre vonatkozóan. Hangsúlyozom, hogyha a piaci körülmények vannak, ha ebbe más szempontok beleavatkoznak, hatósági ár például befolyásolja, vagy adott esetben mondjuk ellátási kötelezettség van, mert nyilván, hogyha Paks atomerőmű látja el Paks városának egy részét hővel, és ezt nem lehet más hőforrással kiváltani, akkor itt ellátási kötelezettség is keletkezhet, szóval ilyen esetben lehetnek más szempontok.
Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy Tamásnak bármilyen kérdése van, mindenre tudsz válaszolni, és köszönjük szépen a válaszokat. Köszönjük. Nagyon jó munkát kívánunk neked ma reggelre is, és ígérem, hogyha megint felgyűlnek a kérdéseink, akkor hívunk.
Jelentkezzetek.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.